Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Mai adásunk második részében folytatódik a csendes heti előadásunk. A téma a bizalom lesz. Előtte azonban hallgassák meg a Lelkész Sorsok című műsorrészünket. A műsorrész kísérő zenéjét Bartók Béla írta. Az Allegro Barbaro című művéről van szó, amely sajnos címében és illegében is illeszkedik a műsor témájához. Kedves hallgatók, most a Lelkész Sorsok című műsort hallják. Kik is a lelkészek? Hát a lelkészek emberek. Lehet őket látni vasárnap, prédikálni a szószéken. De ennek ellenére ők pont olyan emberek, mint mi, közönséges hívők. Ugyanúgy vér folyik az erejükben, ugyanúgy tudnak örülni és szenvedni, mint mi. Szenvedni is tudnak, különösképpen, hogyha a politika előterébe kerülnek, és a politika visszaél hatalmával, akár fegyveres hatalmával, vagy erőszak szervezetével. A mostani történetekből a bonyodalmak elkerülése véget kihagytuk az országokat, hogy melyik országokban történtek. Kérem, hallgassák meg ezeket a történeteket, és utána pedig Fekete Ágnesnek egy 4 évvel ezelőtt készült riportját egy magyar példáról. Egy Floresco nevű lelkészt izzó piszkavasakkal és késekkel kínoztak. Rettenetesen megverték. Ezután kiéhezett patkányokat engedtek a cellájába egy csövön keresztül. Nem alhatott, mert meg kellett védje magát a patkányok ellen. Ha egy percig is pihent, a patkányok megtámadták. 2 hétig éjjel és nappal arra kényszerítették, hogy álljon. A kommunisták arra akarták ezzel rávenni, hogy elárulja testvéreit, de ő szilárdan kitartott. Végül behozták a 14 éves fiát, és elkezdték ostorral verni az apja szemelettára. Azt mondták neki, hogy mindaddig folytatják a verést, amíg el nem mond mindent, amit a kommunisták hallani akarnak tőle. A szegény ember félig megőrült. Tűrt, amíg tudott, amikor már nem bírta tovább, azt kiáltotta a fiának. Alexander, el kell nekik mondanom, amit akarnak. Nem tudom elviselni tovább, hogy téged verjenek. A fiú így válaszolt. Apám, ne tedd meg azt velem, hogy az apám áruló legyen. Maradj álhatatos velük szemben, ha megölnek is. A kommunisták feldöhödve nekiestek, és halálra verték a fiút. A cella vérnyomokkal lett tele, de a fiú Istent dicsőítve halt meg. De mindezek után szeretett Florescu testvérünk soha nem volt a régi önmaga. Olyan bilincsei voltak, amelyeknek belső oldalára éles, hegyes szegeket vertek. Hát teljesen mozdulatlanak voltunk, nem sértettek meg bennünket. De a kegyetlenül hideg börtöncellával, amikor remegtünk a fagyos húzatban, a szegek mélyen belevágtak a csuklóinkba. Néhány keresztényt fejjel lefelé akasztottak fel, és olyan erősen ütötték őket, hogy a testük előre-hátra lengett az ütésektől. Másokat jéggel hűtött cellákba tettek, amelyek olyan hidegek voltak, hogy a falakat dél és ég borította. Engem is egy ilyen cellába zártak, úgy, hogy szinte semmilyen ruha nem volt rajtam. Egy nyíláson keresztül a börtönorvos figyelt minket, és amikor a halálos merevség első jeleit vélte felfedezni rajtunk, figyelmeztette az őröket, akik berontottak, kituszkoltak minket és felemelegítettek. Mikor felengedtünk, azonnal visszaküldtek a fogyasztókamrába, és ez újra és újra megismétlődött. Felmelegedés, azután újrafogyasztás, éppen csak néhány perc híján a fagyhalálig, majd újra felmelegedés. Vég nélkül folytatódott. Még ma is előfordul, hogy nem bírom kinyitni a hűtőgépet. Minket, keresztényeket, testünknél éppen, hogy csak nagyobb ládákba tettek, mozgásra nem volt hely. Több tucat hegyes szeget vertek a doboz oldalába úgy, hogy az éles hegyeik befelé álltak. Amíg teljesen mozdulatlanul álltunk, addig még elviselhető volt. Vég nélkül órákon át arra kényszerítettek, hogy ezekben a dobozokban álljunk. Amikor azonban elfáradtunk és meginoktunk a fáradtságtól, a szegek belehasítottak a bőrünkbe. Ha megmozdultunk, vagy megrándult egy izmunk, azonnal ott voltak a kínzó szegek. Amit a kommunisták a keresztényekkel műveltek, az meghalad minden emberi képzelőerőt. Láttam őket, amint a keresztényeket kínozták, a kínzók arca eltorzult a kaján örömtől. Miközben kínozták áldozataikat, így kiáltoztak: mi vagyunk az ördög. Nem hús és vér ellen kellett küzdeni, hanem magával a gonosszal és annak képviselőivel szemben. Világossá vált számunkra, hogy ez a rendszer nem emberektől, hanem az ördögtől magától származik. Ez egy szellemi hatalom, amelyet csak egy nála erősebb szellemi erő, az Isten ereje győzhet le. Gyakran megkérdeztem kínzóimat: tényleg nem éreztek szánalmat a szívetekben? Általában lenin idézetekkel válaszoltak: nem készíthetünk omlettet anélkül, hogy a tojás héját föl ne törnénk. Vagy: nem hasogathatunk fát anélkül, hogy forgácsok ne röpködnének. Számukra az ateizmus kegyetlensége alig volt felfogható. Ha egy ember nem hisz a jóért járó jutalomban és a rosszért járó büntetésben, akkor nincs oka, hogy ember maradjon. Nincs, ami visszatartsa a benne levő gonosztól. A kommunista hóhérlegények gyakran mondták: nincsen Isten, nincsen a halál után semmi. Nincs büntetés a gonoszért, azt tehetünk büntetlenül, amit akarunk. Egy másik ország. Kész voltam a halálra. Becsuktam a szemeimet, és rábíztam magamat Istenre, mondta Manuel pásztor. De a koponyájának szegzett pisztolyt nem hagyta el egyetlen golyó sem. Korábban, azon a vasárnapi estén három idegen tűnt fel Manuel házánál. Amikor kinyitotta az ajtót, az egyikük egy automata gépfegyvert nyomott a fejéhez, és kirángatták Oliviával, a feleségevel együtt a szomszédos gyülekezeti épületbe. Hat órán át gúnyolták, miközben a fejükhöz végig puskát szegeztek, ezt mondva, mi most meg fogunk ölni. Nehogy azt hidd, hogy azért, mert egy pásztor vagy, nem ölünk meg. Nem fogsz innen élve távozni. Néhány óra, ilyen baljós játszadozás után az egyik ember rabló végül meghúzta a ravaszt. A fegyver zárja elcsattant, azonban a puska mégsem sült el. Újra megpróbált tüzelni, azonban a fegyvere egyszerűen nem sült el. A frusztrált támadó ezek után jobb helyen ütlegelni kezdte, majd társaival együtt elment. De előtte még kifosztották a templomot. Ezután az eset után Manuelt elkezdték fenyegető telefonhívásokkal zaklatni. Az ismeretlen hívók ezt mondogatták. A napjaid meg vannak számolva. Takarodj a templomodból. Manuel az egyike azon kevés keresztjénnek, aki elhívást érez magában, hogy ott evangelizáljon, ahol a gerillák és a félkatonai szervezetek harcolnak a drogkereskedelem ellenőrzése felett. Ő ennek ellenére úgy döntött, hogy erre a veszélyes helyre költözik, hogy egy gyülekezetet vezessen, amely már több támadás is elszenvedett korábban. Egyike volt ezen alkalmaknak az előbb említett eset is, amikor a három támadó megpróbálta megölni. Manuel így látja a helyzetét. Egészen addig fogjuk Istent szolgálni a gyülekezetben, amíg ő engedi. De ettől függetlenül a félelem nem ismeretlen számunkra, mint minden emberi lényt, néha minket is elfog a rettegés. Manuel családja nagy nyomásnak van kitéve. Az imént említett eset óta Manuelt és a feleségét még egyszer elrabolták, és órákig fogva tartották. A segédlelkészét megölték. A fenyegető levelek és telefonhívások folyama nem hagyott alább. Néha napi 7 ilyen hívást is kapnak. A gyülekezeti alkalmakon olyan idegenek is részt vesznek, akikről tudja, hogy csak azért vannak ott, mert őt figyelik. Másik ország. S, nevezzük így főszereplőt, összezavarta nézett a vallatója szemébe. Honnan ismerhet egy ilyen kifejezést egy olyan ember, aki a titkos rendőrség tagja? Meg voltál már keresztelve vízzel? Ordította a titkos rendőr. Beszéltél Istenről másoknak? Ez volt az első alkalom, hogy ez az ember hozzászólt, pedig már 7 órája volt a vallatószobában. A nap folyamán S. a Máté 10.16-ra gondolt. Íme, én elküldlek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szeridek, mint a galambok. Tudta, hogy azonnal kivégeznék, ha őszintén bevallaná, hogy keresztény. Bár S. sohasem tagadta meg Krisztust. A vallatóinak sem adott sosem olyan választ, mint amit azok szerettek volna. Így kénytelenek voltak felhagyni kihallgatásával. Ezután elküldték egy olyan bíróhoz, aki megismételte a kihallgatást. A bíró így figyelmeztette Est. Ha bármiféle bizonyítékot találunk arra vonatkozóan, hogy keresztény vagy, akkor meg fogunk ölni. Amikor Est elhagyta a rendőrséget, a letartóztatása után nem volt kihez fordulnia. Az apja már korábban kitagadta őt. Te már nem létezel számomra, nekem halott vagy, mondta neki. Többé nincsen S nevű fiam. Emellett a munkáját, az otthonát és az egész családját is elvesztette. Mégis mit csinált ilyen körülmények között? Nem mást, mint hogy csatlakozott az adott országbeli föld alatti egyház mozgalmához, és elkezdett mások felé szolgálni. Ő és a felesége, aki szintén egy megtért keresztény, egy egész hálózatot vezetnek már ebben az országban. Nem kétséges, hogy egy újbóli letartóztatás már mindkettőjük számára a halálos ítélettel lenne egyenlő. Április 28-án Y. pásztor mártírhalált halt egy rendőri fogtában. A pásztor felesége elmesélte nekünk, hogy amikor a férje nem tért haza ebédre, ő elment a rendőrösre, és látta, amint a férjét fején birincsel fogva tartották, ám őt rögtön erőszakkal kidobták és megverték a rendőrök. Később úgy tájékoztatták, hogy a férje öngyilkosságot követett el, ám amikor el akarta hozni a férje holttestét, akkor látta, hogy az vágásokkal tarkított. Azóta a rendőrség őrzi a testet, így lehetetlen bizonyító fénykép felvételt készíteni. Mi volt Y. pásztor bűne? A vallási vezető 132 hívőt vezetett a saját népcsoportjából. Néhányan azok közül, akik üldözik ezeket a keresztényeket, maguk is megtérnek. A rendőrök keresztény gyűléseket, kereszteléseket szakítanak félbe, nőket és férfiakat hallgatnak ki. Ám ahogy látják, a fogvatartottak megbocsátását és kegyességét, a rendőrök megdöbbennek, és a fogvatartók a megbocsátás foglyaival válnak. Gyakran elfelejtjük, hogy azok, akik meghurcolják a keresztényeket, nos, ők a mi missziós céljaink. Egy jeeppel szállítottak haza, miután kiengedtek a börtönből. A rendőrök a faluig kísértek, ahol végre találkozhattam a családommal és a közösség más tagjaival. A rendőrök egy mikrofont adtak a kezembe, hogy beszéljek az összegyűltek előtt. Azt mondtam, hogy azért tartóztattak le, mert imádkoztam, és hogy azt kértem a hatóságoktól, hogy hagyják békén a keresztényeket, hadd gyakorolhassák otthon a hitüket. Jézus a vérét adta, hogy megváltson engem. A kedvenc igém a következő. Kérjetek és adatik. Keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek. Ahogy a tigrisnél a szőrének levágásával nem dönnek el annak csíkjai, úgy én is keresztény maradtam. Továbbra is tartok házi gyülekezeti alkalmakat. Eleinte csak 5 találkozó volt, most legalább egy tudatot rendezek a házamban.
Székely Dezsőről, a volt Báta Széki lelkészről van szó, egy meglehetősen elhallgatott sorsról, akit 1960-ban 15 évi szabadságvesztésre ítéltek, amiből 3-at ült le. Közben tönkrement a házassága, elkobozták mindenét. Székely Dezsőnét hallják.
Felesége mindenáron azt akarta, hogy menjenek ki nyugatra. Mindenáron, azt mondta, szó sincs róla, hogy nem hagyja itt az országot. Akkor meg azt akarta, hogy menjen el az Ibuszba, vállaljon más állást, mert ugye reménytelen volt a helyzete. Azt mondta, nem, ő szeretne tovább. Ha egy módja van rá, szeretné csak az Isten szolgálni, azt mondja, mert se nincs akármilyen körülmények között. Akkor el volt egy kicsit keseredve, mikor ugye a palástot is meg akarták tőle vonni. Aztán nagy keservesen megkapta ezt a kis állást Martonvásáron. Nagyon kevés volt a jövedelme. És hát mégis, mint lelkész működött tovább. De lelkész volt, ő neki az volt a mindene, hogy ő lelkész lehetett. 15 évre volt ő elítélve.
És hogy történt? Mit mesélt erről?
Nem szeretett mesélni. Nem szeretett róla mesélni sokat. De hát nagyon rossz lehetett, mert éjszaka ő sokszor felijedt meg. Felugrott, meg ilyen dolgai voltak neki, mikor feküdt. És mindig mondta, jaj, de jó, itt vagyok. És akkor úgy visszafeküdt. Szóval azt mondja, álmaiba sokszor áttélte azt, amin ő keresztül ment. És az borzasztó volt, az mindig mondta. Hát igen.
Miért ítélték őt a...
Hát szervezkedésért ítélték el. Az gondolhatja, hogy az nem a valóság volt, amit ő ott beismert. Kényszerítették őt. Olyan körülmények között voltak. Hát az egyik visszaemlékezésebe azt írta, hogy már ott tartott, hogy fejjel neki megy a falnak, hogy szétmenjen a feje, hogy valami már történjen. Hát akkor gondolhatja. Akivel ő barátságban volt, azt az egész baráti kört letartóztatták. A kántort, a nagyon jó barátja volt a katolikus pap is neki. Azt is el is ítélték. Akkor az orvost, akkor akik ott voltak, az mind el volt, valami 8-an vagy 10-en voltak. Mind elítélték.
És mégsem akart kimenni az
Nem. Azt mondta, nem hagyja itt soha. Nem. Pedig lett volna módja, és pártolták volna is ott. Egész biztos jó helye lett volna. Nem, ő annyira ragaszkodott az országhoz, meg az egyházhoz is ő annyira ragaszkodott, pedig nem szépen bántak vele, de mégis nagyon ragaszkodott hozzá. Ő nem tudott rosszat feltételezni az emberekről valahogy. Ebben a szempontból én nem is tudom, hogy milyen volt. Nem tudott rosszat mondani se. Nem tudta sose szidni azokat az őröket, vagy mit tud. Ő nem volt olyan, mint volt itt más valaki, aki hasonlóan el volt ítélve, az olyan dührohamokat kapott, mikor az eszi, ő soha. Ő olyan nyugodt volt, és ő soha nem tört ki magából. Egy esetet mesélt, hogy mikor a főutcába vitték őt, a rabó, vagy mi volt, rabunak hívták ezt az autót, olyan kis fülkék voltak. Azt mondja, az egy borzasztó volt, azt hitték, hogy megfőnek ott, mikor volt az a rettentő meleg, és az valami vasfülke ezeken az autókon. És mondta, hogy mennyi ideig ott hagyták, bezárták őket, ahol éppen csak állni, vagy egy picit leülni tudtak, és ahogy átforosodott ez a vas, és levegőt is alig koptak. Ezt nagyon sokszor emlegeti, hogy az milyen borzasztó volt. Vitték állandóan kihallgatásra a főutcába. És persze addig biztos, míg sorra nem kerültek, addig ott hagyták őket. Emlékszem, hogy ő többször volt a Szamosközi volt, ugye akkor a püspök? Hogy a Szamosközi püspöknél volt, de hát az is úgy volt vele, hogy úgy kedvesen fogadta, aztán annyi, semmi több. Szóval végeredményben senki nem akart, félt mindenki, na hát szóval ez az igazság.
És aztán egyszer csak megtört a jég?
Igen. Aztán senki se akart oda menni, hát ez olyan kevés lélek van Martonvásáron. Gondolták, majd ennek jó lesz, az is fog örülni, hát most pénze sincs, állása sincs neki, elkoboztak mindenét neki, ami az övé volt.
Vagyon elkobzásra is ítélték?
Igen, de hát vagyona neki nem volt, de ami az övé volt, az íróasztal, ilyeneket koboztak el, rádió, meg ami szekrény, szóval ilyesmi. Épp a minap olvastam itt a jegyzőkönyvet.
Árverési hirdetmény? Ez mi?
Ja, aztán elárverezték, amiket le tudtak foglalni. Egy pár darab volt neki. Aztán elárverezték.
Miket árvereztek el? Egy íróasztal, egy könyv,
akkor
szekrény.
Visszavették a hívek visszavették.
Megvásárolták, persze. És odaadták nekem tőleg?
Persze. Igen. De egy csomó mindent elkoboztak tőle.
Vevék az ő ruháit, és négy részre oszták. Egy-egy rész mindenik vitéznek, és a köntösét. A köntös pedig varrástalan volt, felülről mind végig.
Na, ez micsoda?
Mi ez a bíróság?
Ja, ez maga az ítélet. Ez 15 az év.
Igen.
Itt van 15 év börtönre, 10 év jogvesztésre és teljes vagyon elkobzásra.
Igen.
Ítélték.
Mikor mi összeházasodtunk, hát nem egyszer jöttek két férfi, meg minden itt beszélgetni vele. Nyilván ávósok, vagy nem tudom én kik. Úgyhogy...
Hogy volt? Egyszer csak becsöngettek és jöttek?
Igen, jöttek el beszélgetni. Egyszer is úgy mondták, hogy Székesfehérvárról jöttek, államvédelmi nem tudom, és akkor csak leültek, beszélgettek.
Aztán, mondom, ideges volt egy kicsit, nem? Nem volt ideges?
Ő neki már szegénynek, már, amin keresztül ment, már ez nem volt olyan nagy dolog neki. Igen, nem is egyszer. Akkor figyelték őt, azt tudta, hogy figyelik, nem tudom én hány évig őt. Hát ezeknek megvolt a saját módszerük, hogy ők hogy csinálták. Megvolt. Na, akkor is itt voltak, mikor az engedélyt megadták, mikor először ki lehetett menni nyugatra, akkor is itt voltak. És akkor utána nem bíztak, úgy látszik, hogy visszajön, és utána is egyszer meglátogattak. És nagy izgalom volt a határon, hát hogy mit izgultunk a határon, hát azt elmondani nem lehet. Mert ugye akkor még abban az időben sokat leszedtek a vonatról, és visszaküldtek, úgyhogy mi olyan rettenetes idegesek. Az egyik barátja még adott egy üveg pezsgőt is, egy orvos, azt mondja, Dezsőként, ha átmentek a határon, rögtön bontsd ki, és rögtön így álltok meg, úgyhogy az egész fülke aztán itta a pezsgőt. Mikor? 76-ban. 1976-ban.
Ez borzasztó nehéz lehetett, ott hagyja a felesége, kijön a börtönből, nincs nagyon semmi jövő.
Volt, és ebbe a lehetetlen helyzetbe is ott volt. Hát nem is tudom, a testvére is nagyon el voltak keseredve, mind az egész család. Hát ez volt a sorsa neki. De aztán nagyon megnyugodott, nagyon, mert nagyon szép életünk volt nekünk, mondhatom azt, hogy Jóisten meg mindig azt mondta, hogy megsegített a Jóisten, mert nagyon szép öregsége volt neki. Ugye olyan kevés volt neki a nyugdíja is, fizetése is. Sose zugolódott. És soha nem volt elégedetlen. Mindig olyan hálás volt valahogy.
Ordas Lajos a keresztfa tövében. Uram, keresztfát tövében veled vágyódom beszélni. Ajkamat lakattal zárta le a világ és egyház ítélet. Szavamat emberekben való csalódásom nagy részt elnémította. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt te mondtad, Uram. Jól tetted, hogy elmondtad, mert az emberek ezt nem tudták. Én sem. Néha ugyan verőfényes órán, a boldogulás idején valamit megsejtettem abból, hogy Isten szeret, de azután olyan sok minden cáfolt ezt, szinte naponként. Te mondtad, hogy értem és társaimért szeretettel küzd a hatalmas Isten. Verseny indult értem. Isten szeretete versenyre kelt az életrontó bűnnel, a gonosszal. Hosszú időn át. E küzdelem utolsó mérkőzésénél Isten azzal mutatta meg a világ iránti szeretetét, hogy téged adott oda érte. A verseny döntő kérdése az volt. El tud-e menni a szeretet, egészen a halálig. Szenvedés történeted itt a földön az egyház életében folytatódik. Az ellened való eljárás módszerei is változatlanok maradtak. A kereszténység elleni pereknek is ugyanazok az ismertető jelei, mint az ellened folytatott hajszának. Mindig tárgyilagos vizsgálat látszatával, tudományos pártatlanság ígéretével kezdik, és mindig átsiklanak a gyalázkodásba, mindig nyers erőszakot alkalmaznak, és mindig hamis vádaskodás eszközéhez nyúlnak. Meg kell halnod. Uram, igazságtalan bíráidat azokhoz utasítottad, akik hallották nyilvános tanításodat. Kérdezzék meg azokat. Uram, mit tettek volna azok a tanúknak megnevezett emberek, mielőtt még láttak téged a Golgotai keresztfán? Ez a kérdés engem ma múlt felett izgat. Péterről tudjuk, hogy mit tett. Az is kérdés, hogy vajon egyáltalában összetudták volna szedni a többi tanítványt, hogy kihallgathassák őket. És ha vizsgálóbírót küldtek volna ki működésed főhelyére, Galileába, vajon Jairus nem rejtette volna el kislányát? Vagy a Naini özvegy nem bújdosott volna el rémületében fiával együtt? Az emberek városról városra nem húzódtak volna be otthonuk ajtai mögé, faluról falura is ugyanúgy, hogy valamiképpen elkerüljék azt, hogy ilyen nagy port fölverő ügybe belekeveredjenek. Vajon Jeruzsálemben is előállt volna-e csak valaki is? A vakon született, de irgalmatból látáshoz jutott férfi szülei. Hiszen ők már akkor is rettegtek, mikor még nem is indítottak nyilvános hajszát ellened. Félek, uram, hogy nem találtak volna melletted tanúkat abban az időben, amikor még nem állt megváltó keresztvád. Uram, hallgass meg könyörgésemet, tanítsd híveidet újongva örvendezni azon, hogy Isten a kereszt súlya alatt próbálja meg az övéit. És taníts híveidet őszintén megdöbbenni azon, hogy Isten ellenségei ma is keresztet ácsolnak. A Golgotán, keresztvádon te mondtad, Uram, elvégeztetett. A kereszt mindig azért áll, hogy ezt hirdesse nekünk is. Itt a menedék, itt a hazaérkezés, Isten szeretetének arcát sehol a világon olyan tisztán, olyan világosan meg nem láthatjuk, mint a megborzasztó, a véres, a csúf Golgotai kereszt mögött. Ezért kell eléje mennünk és alatta megállnunk. Ezért áll a kereszt, oda vár minket. Amen.
az ember, hogyha mezítelen, akkor kicsit szégyelli magát, legalábbis abban az értelemben, hogy nem nagyon akarja, vagy nem szeretné, hogyha mások úgy látnak, és akkor inkább elrejtőzik, elbújik, vagy gyorsan ruhát vesz magára. Tehát, hogy valamiképpen azért ez az egész folyamat ott van, és valahogy így van ez. Most átvitt értelemben, tehát így van ez a kapcsolatainkban is a bűneset óta, hogy nincs az a nyitottság, hogy elrejtőzünk egymás elől is sokszor, hogy falakat építünk, nem ruhát húzzunk magunkra, mint valóságos értelemben, hanem falakat építünk föl, és elbújunk a másik elől, és az általában visszavezethető oda, hogy az Istennel sincs igazán bizalmi kapcsolatunk, nincs igazán meghitt kapcsolatunk, mert valahogy úgy van az, ahogyan egy dán bölcselőnek a gondolatában van, ő is egy képet használ, tulajdonképpen pókos hasonlat, hogy a pók hogyan szövi a hálót, hogy van egy bizonyos szál, ami tartja a hálót, és ez a bölcselő ezzel akarja ábrázolni azt, hogy a mi életünk számára is kell, hogy legyen egy ilyen szál, ami tartja az életünket, és ez az Istennel való kapcsolat. Na most, hogyha ezt a szálat elvágjuk, amely tartja az életünket, akkor történik az, ami a pókhálóval is történik, hogy gyakorlatilag a pók is belegubancolódik a saját hálójába. Tehát, hogyha elvágjuk ezt a szálat, annak következménye az, hogy saját magammal sincs igazából békességem, saját magamat sem igazán tudom elfogadni olyannak, amilyennek teremtett az Isten, aztán megromlik, megromolhat a körülöttem lévőkkel is a kapcsolat, és ezt lehet továbbvinni, amit megint csak tapasztalunk, hogy a természettel, tehát azzal a teremtett világgal, amelyet az Isten ránk bízott, azzal is megromlik tulajdonképpen a kapcsolat abban az értelemben, hogy nem azt tesszük vele, amit az Isten elmondott ott annak idején, hogy őrizzük és műveljük, hanem kizsákmányoljuk, kihasználjuk és tönkretesszük. Tehát így hatnak egymásra, jobban mondva, így hat az Istennel való kapcsolat, vagy annak a hiánya a saját magunkról alkotott gondolatainkra, képünkre, azt is mondhatnám a saját én képünkre, hat az egymással való kapcsolatainkra, és hat a természethez, a teremtett világhoz való viszonyulásunkra is. A nagy kegyelem az, hogy Isten ezután, a bűneset után sem mondott le rólunk, és nem mondta azt, hogy most már, ha így összegubancoltál mindent, és belegubancolódtál a saját hálódba, hát akkor maradj ott, aztán viseld a következményeket, hanem elküldte Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát, jobban mondva, tulajdonképpen saját magát adta Jézus Krisztusban, azért, hogy ez a bizonyos pókháló, ez még úgy ki, tehát ez ki lehessen gubancolni, és hogy nekünk mégiscsak legyen egy ilyen tartó hálónk, egy olyan háló, amely biztonságot ad, és amelyben élhetjük az életünket, és amely hálóban megmaradva a kapcsolataink is gyógyulhatnak, és tisztulhatnak. És most, hogyha gondolunk arra, amit tegnap hallottunk Jézus Krisztusnak a szeretetéről, akkor én legalábbis azt remélem, hogy sokunkban megerősödik a bizalom Jézus Krisztus iránt, és Jézus Krisztus által Isten iránt, hogy tényleg erre az Isten, aki ennyire szeret bennünket, és aki nem mondott le rólunk, és tényleg úgy szeret, ahogyan Jézus Krisztusban azt láttuk, hogy az ő szeretete nem hangulat szeretet, nem érzelgő szeretet, és most nem akarom újra elmondani, amit tegnap volt, hiszen beszélgettünk is róla, akkor erre az Úrra én bátran rábízhatom magam, és megerősödhet a belévetett bizalmam. Hiszen Jézus Krisztust pontosan azért adta Isten, hogy ez a bizonyos Isten kép, tehát hogy a maga hasonlatosságára és képére teremtett bennünket, tehát ez a kép, amely összetört a bűneset következtében, ez helyreállhasson. Ez újra felragyoghasson rajtunk. Tehát kezdődik ott, hogy mert Jézus engem nagyon szeret, és ugye tegnap azzal fejeztem be, hogy szabad megnyitni a szívünket Jézus előtt, azelőtt a Jézus előtt, aki oly csodálatos módon szeret bennünket, tehát hogy engedjük, hogy ő szeressen bennünket, mert csak így tanulhatunk meg igazán szeretni. És akkor, hogyha benne igazán bízunk, ha merjük magunkat rábízni, akkor fog a bizalom bennünk megerősödni, és akkor tudunk tényleg egészséges kapcsolatokat kialakítani a körülöttünk lévőkkel. És most még egészen röviden, ezt már inkább csak ilyen vázlat pontokban szeretnék még a bizalommal kapcsolatban elmondani dolgokat. Például olyat, hogy mik azok, amik a bizalmat összetörhetik. Ez most már tényleg így, hogyha gondolunk az egymással való kapcsolatainkra, gondolunk a hétköznapjainkra, hogy hogyan is működik ez a gyakorlatban. Nyilván nem lesz teljes a felsorolás. Tehát a bizalmat összetörő dolgok közé tartozik, azt hiszem mindnyájunk számára ismerős a hűtlenség. Társkapcsolatban egyik fél megcsalja a másikat, leginkább ugye erre gondolnak az emberek, hogyha a hűtlenségről van szó, hogy megcsalja a társát. De hadd mondjam, hogy azért a hűtlenség ez megnyilvánulhat más formában is. Például talán nem ártana nekünk, akik házastársak vagyunk, feleség vagy férj vagyunk, egy kicsit jobban vigyázni, de nyilván ez kiki saját magáról tudja, hogy neki ebből mennyit kell magára vennie, de arra, hogy például a társunkról a háta mögött lehetőleg ne mondjunk rosszat, vagy megalázót, vagy olyasmit, aminek az elhangzásakor, hogyha ott lenne a társunk is, akkor ő kényelmetlenül, kellemetlenül érezné magát. Mert valahol ez is egyfajta hűtlenség tulajdonképpen, amikor egy picit kiszolgáltatjuk a társunkat azzal, hogy valami rosszat, valami megalázót, valami számára kellemetlent mondunk. Akár a háta mögött, de tulajdonképpen ez a jelenlétében is ugyanígy érvényes, hogy ezzel fájdalmat lehet okozni, és bánatot lehet okozni. Aztán a bizalmat összetörő dolgok közé tartozik, hát amikor egyszerűen visszaélünk a bizalommal, lehet itt gondolni olyasmire, hogy elmond az a másik valamit nekem, tényleg úgy, hogy ezt neked mondom el. És hányszor megtörténik az, hogy ez a neked mondom el, aztán már nem tudom hol, hány emberen keresztül jutva, és nem tudom, hanyadik embertől hallja esetleg vissza az, aki úgy mondta el a barátnak vagy a társnak, hogy csak neked mondom el. Tehát ez is valahol visszaélés a bizalommal, hogyha én nem tudok titkot tartani, hogyha én nem tudom azt, amit... Ez egyébként barátok közötti kapcsolatban is így van, hogyha... Ha nekem valamit bizalmasan elmond a másik is, én azt nem tudom megtartani, hanem elkotyogom mások előtt is, akkor utána nyilván, hogy az a barát már meggondolja, hogy mit mondjon el nekem. Mert attól tart, hogy az is majd ki tudja, hogy meddig jut el. Példabeszédek könyve 16. fejezet 28. versét hallgassuk meg, mert ezzel kapcsolatban ez egy nagyon bölcs mondat.
A gonosz ember versengést szerez, és a súsárló elválasztja a jó barátokat.
Súsárló. Pregy, így van, tehát ez aki így tovább, igen, a súsárlóból lehet érezni, mondjuk így tovább mondja. Példabeszédek 16-28. Következő bizalmat összetörő dolog az őszinteség hiánya. Talán erről nem is kell túl sokat beszélnem, hogyha nem tudjuk a másikról, hogy most igazat mond, vagy nem mond igazat, vagy hogy ami valóban az igazság, azt elmondja-e, akkor elég nehéz megbízni benne. Tehát, hogyha nem tudom, hogy mihez tartsam magam, mert nem tudom, hogy most ez a mondat helytálló, igaz-e, lehet-e ráépíteni, vagy ez most éppen hazugság, vagy féligazság. Nehéz az ilyen emberrel egyáltalán még kapcsolatot is tartani. És hát a bizalmat összetörő dolgok közé tartozik a féltékenység is. A következő, amihez tulajdonképpen megint csak néhány gondolatot szeretnék így vázlatosan adni, hogy ha már egy kapcsolat elromlott, és ha már nincs igazán, tehát megszűnik a bizalom, hogy hogyan lehet mégis újra felépíteni a bizalmat. Az egyik ilyen, hogy legyünk lelkiismeretesek, megbízhatóak a feladataink és kötelességeink teljesítésében. Ez a Zsoltárok könyve 37. fejezet 37. verse.
Ügyelj a fethetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéjé.
Aztán a következő, ami biztos, hogy segít a bizalom kiépítésében, vagy újraépítésében, az ígéreteinknek a megtartása. Ezek egyébként mind olyan pontok, amelyek azt gondolom, hogy ebben a mostani világunkban, amelyünkben élünk, különösképpen is figyelemre méltók. Mert például pontosan az ígéretek is valahogy mostanában úgy, nem tudom, egyre kevésbé számítanak. Tehát olyan sok mindenkinél lehet azt látni, hogy mond valamit, ígér valamit. Mert nyilván előfordulhat olyan, velem is biztos előfordult már, és itt is bocsánatot kérek, hogyha esetleg a jelenlévők közül éppen valakivel, hogy valamit mondtam, valamit megígértem, és adott esetben valamiért elfelejtettem. Velem előfordul ilyen. De ezért bocsánatot kérek, mert ez nem szándékos. Viszont az, hogyha könnyelműségből, tehát tényleg már úgy vagyunk vele, hogy jó, hát ígértem valamit, aztán mit számít az, hogy ígértem valamit? Az viszont már azt gondolom, hogy azért sokkal súlyosabb dolog. Következetesség. Hogy ne a pillanatnyi szeszélyeink szerint viselkedjünk. Talán ez is segíthet abban, hogy a bizalom megmaradjon, vagy felépülhessen. Aztán az ígéretekhez tartozik igazából még az, hogy jó, hogyha előtte végig gondoljuk, hogy amire azt mondjuk, hogy igen, azt tényleg tudom-e teljesíteni. Tehát erre mondjuk azt, hogy meggondolatlanul ne ígérjünk semmit. Mózes 3. könyve, 5. fejezet, 4. versben van ilyesmiről szó. Ezt kinek is adtam?
Vagy ha valaki meggondolatlanul vesz esnek az ajkára, akár jóra, akár rosszra, bármire, amire csak meggondolatlanul esküdhetik az ember, ha nem is vette észre, de aztán megtudta, vétkessé vált az ilyen miatt.
Aztán a következő, ami megint segítség lehet, hogy legyünk őszinték, hát ez itt ugye sokszor elhangzik különböző formában, mondjuk el a teljes igazságot. Ez leginkább azt gondolom, hogy a házasságban, a házastársi kapcsolatban nagyon igaz, vagy nagyon jó lenne, hogyha így működne. És az igazságnak ne csak egy részét, és a gondolataink mellett az érzelmeinket is osszuk meg a másikkal. Hogyha ugye a házasságokra gondolunk, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy elég baj az, amikor egy házasságban már a beszélgetés csak olyan szinten működik, hogy mit kell vásárolni, hogy a gyerekkel mi történt, hogy a gyereket holnap hova kell elvinni, honnan kell hazahozni, és ezzel kiismerül a beszélgetés. A következő, csiszoljuk jellemünket. És ne felejtsük el, hogy a válsághelyzetek nem csak fejlesztik jellemünket, de le is leplezik, mi van a szívünkben. Aztán ismerjük meg magunkat, gyenge pontjainkat. Hát aki Istennel kapcsolatba került, tehát a bizalmát neki ajándékozza, és olvassa az ő beszédét, és imádságos kapcsolatban van vele, az azt hiszem, hogy ezt nem mondom azt, hogy napról napra, de igencsak átéli, hogy kénytelen, most ezt értsük jól, egyre jobban megismerni saját magát, mert Isten egyre több dolgot hoz az ember elé, és egyre több mindenre mutat rá. Amit addig talán észre sem vettünk, hogy na hát ez nem biztos, hogy jó, ezen is lehetne még változtatni, ezt is másképpen lehetne csinálni. A Korintus beliekhez írott első levél 9. fejezet 25. versét Pál apostol vall arról, hogy ő ezt hogyan élte meg, illetve hogyan cselekedte.
Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatörtető, azok ugyan, hogy romlandó komszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.
Aztán a következő, ne adjuk fel elveinket nyomások alatt, vagy valamilyen előny kedvéért. Hát ez több igét is lehet mondani, például a zsidókhoz írott levél 4. fejezet 2. versét.
Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is, de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hite azokban, akik hallgatták.
Aztán a Kolossé beliekhez írott levél 4. fejezet 12. verse.
Köszöntiteket, Efraész, aki közületek való Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen teljes bizonyossággal álhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata.
És akkor még a Rómaiakhoz írott levél 5. fejezet 3. verse.
De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a nyomorúságokkal is, mivel tudjuk, hogy a nyomorúság munkája ki az álhatatosságot.
Köszönöm szépen. És akkor még két gondolat a bizalom építéshez. Legyünk jókedvűek, ne essünk bele az önsajnálat hibájába, mert hogy az olyan emberben elég nehéz megbízni, aki folyton sajnálgatja magát, vagy sajnáltatja magát. És amivel szeretném befejezni, hogy adjuk tovább a bizalmat, bízzunk másokban, mert ez felemel, megerősít, szárnyakat ad, megerősíti a másik embert a létezése értelmében. Jó beszélgetést kívánok!
Téged, ünnepellek téged, és senki nem
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templom tértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levélcímen. Áldás békesség a viszonthallásra!